Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Az egyre súlyosabb aszályok még a legszárazság tűrőbb honos fűfajokkal is végezni fognak, derült ki a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének vizsgálatából. A kutatás vezetőjével, Csecserich Anikóval beszélgettem.
A vizsgálat Magyarországon, Kiskunságban, Kiskunság közepén egy homokterületen zajlott, ahol egy olyan homokgyep van a Nemzeti Park kezelésében és területén, amit eddig soha nem szántottak föl, tehát ezért ezt úgy hívjuk, hogy elsődleges vagy ősi homokgyepek. Ezen a homokgyepen alapvetően két domináns fűfaj fordul elő, a homoki árványhaj és a magyar csenkesz, és ehhez kapcsolódóan számos homoki specialista, illetve szükelterjedésű endemikus faj fordul elő, tehát nagyon érdekes, a Nemzeti Parkon belül is fokozottan védett területről van szó, amit már régóta monitorozunk, és a monitorozásnak igazából az a kérdése, hogy hogyan változik, milyen ennek a gyepnek, vagy bármi szukceszió, mivel itt már 30 éve nincs legelés, hogy feltételezhető, hogy a legelés kizárása miatt esetleg beindul valamilyen szukceszió, de ennek a nyomát sem látjuk. És utána jött az, hogy 2022-ben volt egy óriási aszály, ami láthatóan nagyon megviselte a gyepet, és ezért aztán a monitorozást kicsit besűrítettük, és megismételtük azt 2023-ban, azt a mintavételt, hogy ennek az aszálynak a hatását tudjuk vizsgálni. Tehát az volt a kérdés, hogy milyen hatása volt ennek az rendkívüli aszálynak erre a homokgyepre, és ezen belül a domináns ívelő fűfajokra.
Mit mutattak az eredmények, mennyire voltak szárazságtűrőek ezek a fajok?
Ugye tudni kell, hogy ez a terület Magyarország közepén egy nagyon száraz terület, ráadásul a homok, tehát ugye a Kiskunság közepén a homokvidéknek a tetején helyezkedik el, tehát eleve nagyon száraz, mondhatni a Magyarország extremitását jelenti, ami lehetséges extremitását. És itt elvileg mindig is szárazságtűrő fűfajok fordultak elő, amit említettem is, ez a magyar csenkesz, homoki árványhaj, meg talán még megemlíthető a gumós fényperje. És hát azt láttuk a 22-es aszály után, ősszel, hogy rendkívüli mértékben elpusztultak ezek a füvek. Ugye ezek ilyen csomós évelő füvek, amik vagy zöldek, vagy ha elpusztulnak, akkor láthatóan elkezdenek száradni, szürkésé válni, könnyen kimúszhatóak a földből. Tehát nyilvánvalóan látszik, hogy elpusztult az egyed. És ezeknek a nagy kiterjedését tapasztaltuk. És akkor ezért mértük fel részletesebben, és azt tapasztaltuk, hogy a 200 mintavételi pontnak több mint a felében teljes pusztulás volt, és az a kétharmadában pedig az évelőfüvek több mint a fele elpusztult, ami egy nagyon jelentős pusztulás jelent az egész gyepre nézve. Mintegy 50 hektáron belül mértünk föl random kihelyezett 200 darab mintavételi pontot, ezek 4x4 méteres négyzetek tulajdonképpen, és ezen belül vizsgáltuk a vegetáció növényzet összetételét.
Létezik-e természetes védelem a füvek számára?
Igen, ugye emellett, hogy megvizsgáltuk a növényzetet, készítettünk a területről egy nagy felbontású, tehát nagyon részletes légifotót, és egy domborzat modellt is, így aztán minden egyes négyzethez meg tudtuk állapítani, hogy ezt meg tudtuk adni, vagy el tudtuk rendelni, hogy milyen a lejtése, a kitettsége, a pozíciója. A pozíció alatt azt kell érteni, hogy ez egy buckás vidék, tehát hogy a bucka tetején van, az oldalán vagy az alján. Emellett meg tudtuk állapítani a légifutókból azt is, azt kiszámoltuk, hogy a mintavételi négyzet körüli 10 méter sugarú körben mennyi a fásztárú vegetáció. Itt a fásztárú vegetáció alatt a fehér nyarat kell érteni, illetve a közönséges borókát. Néha a fehér nyár csak ilyen 2-3 méter magas, sőt van, hogy csak 1-2 méter magas cserjés foltot bír létrehozni. Tehát nem óriási erdőkre kell gondolni. És igazából az a legfőbb eredmény, hogy ez a fásszárú vegetáció, hogyha ha jelen van, akkor védelmet jelent a füvek számára ebben a nagy szárosságban. Tehát ott jelentősen nagyobb volt a túlélés a fák alatt, illetve a fák által borított plotokban, tehát ahol a plot körül több volt a fa, illetve a másik védelmet pedig az északi kitettség jelentette. Az északi meredek lejtőkön, ahol nyilvánvalóan kevesebb a besugárzás, esetleg több a lefolyó víz, ott tudtak túlélni nagyobb számban ezek a szárazságtűrő füvek.
Mi történik ott, ahol kiszárad az ősfű?
Hát igen, most már eltelt 2 év, és látjuk, hogy mi történik. 22-ben akkor volt ez a száj, amikor már elszórták a füvek a magjaikat. Tehát 23-ban láttuk a csírákat is, és így láttuk azt, hogy viszonylag sok kis, fiatal, egyed, párfű szálas szóval álló, hát hívjuk csíráknak, mert nincs jó szó a füvek esetén erre, csírák vagy fiatal füvek voltak, de aztán 24-ben újra aszályos volt a nyár, és nagyon sok elpusztult ezekből. Úgyhogy most 25-be kimentem, most nem lett mintavétellel végezve, csak egy tapasztalati úton megvizsgáltuk, hogy sajnos ezek közül is nagyon sok elpusztult, úgyhogy most nagy-nagy sok üres terület van ott mondhatni, ahol nincsen domináns fűfaj. Egyrészt azok a fajok éltek túl jobban, amelyeknek mélyek a gyökerei, ilyen például a báránypirosító, vagy a homoki imola, vagy a mezei üröm. Másrészt az egyévesek, amelyek gyorsan tudnak reagálni, azok profitáltak. Tehát amelyek mondjuk télen, amikor egy kicsit csapadékosabb és enyhébb az idő, akkor ki tudnak nőni. Ezek tulajdonképpen a természetes gabonáinknak is a közel rokonai. A vadrozs ilyen például, vagy a meddőrozsnok, ami nagy számban felszaporodott. Tehát idén például olyan volt, most kicsit túlozva olyan, mint egy búzamező, de olyan volt tavasszal, mert a vadrozs annyira nagy területen el tudott terjedni. Tehát ezek tudnak profitálni ebből. És hát megvan a félelmünk, hogy ahogy látjuk Kiskunhalastól délre, ott egy homoki préri fűfaj nevű Amerikából származó évelőfű kezd terjedni, hogy esetleg ide is bejön és beterjed. Mert számára jobban elviselhető ez az asszály, mint a honos fűfajunk számára.
Miért lenne ez baj?
Hát igen, ez jó kérdés. Miért lenne baj, hogyha megvédenénk a régi műemlékeinket, meg ilyesmit, tehát azt szoktam mindig válaszolni. Tehát két dolog, hogy egyrészt érdemes a saját őshonos növényzetünket védeni. Az őshonos fajaink által dominált közösségbe tudnak egyéb őshonos élőlények, mint például gombák, mikróbák, talajlakó állatok, és még rovarok, mindenféle egyéb, ahhoz alkalmazkodott, abban élnek túl. Egy inváziós fűfaj nem biztosítja azokat a feltételeket, amelyekben ezek az őshonos egyéb élőlények éltek. Tehát azzal, hogy elveszítünk egy domináns fűfajt, és visszaszorul a hozzákapcsolódó egész közösség is. És azzal, hogy bejön egy új fűfaj, és az válik dominánssá, azzal nem kapunk újabb közösséget, hanem egy sokkal fajszegényebb élőhelyet kapunk csak. Tehát, hogy elveszítjük a sokféleség jelentős részét. Arról, amiről sokszor nem is tudunk, hogy mi van a talajban, milyen sokféleség.
Szigma, a holnap világa.
Számos komoly betegséget okozhatnak a kullancsok, hívta fel a figyelmet Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancs Szövetség elnöke. Hozzátette, ha a kullancs megcsíp valakit, a legfontosabb az időpont megjegyzése. Szabó Gergő interjúja.
Az elmúlt évtizedekben évről évre lineárisan nő a kullancs populáció létszáma a természetben, annak okán, hogy 1987-ben volt utoljára hó- és talajmenti fagy, ami megritkította a számukat, és sajnos mostanra már az egész országot leterítették, olyannyira, hogy már nem csak a kirándulók és a kertészkedők vannak veszélybe, hanem a strandolók is, hiszen most a kullancsok aranykorukat élik a fürdőhelyeken, hiszen a kánikula elől, a tűző nap elől mindenki az árnyékos lombos fák alá húzódik, a bokrok mellé húzódik, ahol nagy kullancs létszám várja őket, és bármilyen furcsa, a fürdőnadrág és a bikini rejtett zúgait támadják, és a legintimebb részeken szenvedik el a nyaralók a kullancsípéseket. Tehát a táborozók, kirándulók, nyaralók figyelmét fölhívom arra, hogy a strandon is óránként kell kullancsvizitet tartani, és még ott is föl kell arra készülni, hogy kullancsípés érheti, és ezért a strandra készülődve be kell menni az első patikába, és kullancseltávolító kanalat kell beszerezni, hiszen ez az egyetlen egy olyan orvostechnikai eszköz van, amely fertőzés veszélymentesen távolítja el a kullancsokat, és nagyon fontos, hogy semmiféleképpen se csipesszel, se körömmel ne tépjék ki a a csipet áldozatból a kullancsot, mert bármilyen furcsa, a kullancs is egy érző lény, és a szorongatás hatására, ha addig még nem, pont akkor fog fertőző nyálat köpni az áldozatába. És itt jön be egy új kullanccsal társított fogalom, az egy kullancs dupla fertőzött jelige. Ez azt jelenti, hogy aki körömmel tépi ki a fertőzött kullancsot a szerette bőréből, és a kullancs szétfröccsen az eltávolító személy körömágyán, akkor a körömágyi sebeken keresztül bejutnak a kullancsba lévő kórokozók, és az is kullancs terjesztette betegségbe fertőződik, aki eltávolította a kullancsot. Ezért föl kell soroljuk, hogy mi minden betegséget képesek okozni a kullancsok, azzal, hogy ezeknek a kórokozóit bejuttatják a csípett áldozatba, mert vannak egysejtű élősködők, ilyenek például a babéziák, anaplazmák, amik bejuthatnak a csípett két vagy négy lábú áldozatba, akkor vannak a bakteriális fertőzések, ilyen a tularémia, ilyen a Lyme-kór hatféle baktériuma, és még jó néhány bakteriális kórokozó, és itt vannak a vírusos ágensek is, például az agyvelő és agyhártyagyulladás vírusa, ami bekerülhet a csípett áldozatba, de ezen felül még számtalan kórokozó van, itt mindegyik kórokozó csoportból egy-egy példát mondtam, tehát szerteágazó a veszély, sőt, a kullancsok olyan tökéletes járványgócok, hogy nem csak a csípésükkel tudnak kórokozót átadni az embernek vagy a társállatoknak, hanem még egy fél tucat egyéb fertőzési módon is tudják továbbadni a bennük lévő kórokozókat. Erre például egy jó példa a kúláz nevezetű betegség kórokozója, a Rickettsia burnetti. Hát ez úgy terjed, hogy a haszonállatokon, a legelő állatokon jól laknak a fertőző kullancsok, az istálló vagy az istálló környéki karámokba lehullanak a vérrel szívott kullancsok, ezek elpusztulnak, elporladnak, és szeles időbe az istállóba vagy az istálló mellett belégzés útján is megfertőződhetnek ezzel a kórokozóval az arra kiránduló, járkáló emberek. Illetőleg erre a kórokozóra egy másik példa, hogyha ilyen fertőző anyagot, tehát a Klebsiella burnettit bejuttatja a kullancs a haszonállatba, tehát tehénbe, kecskébe, birkába, és ennek az állatcsoportnak a nyers tejét valaki megissza, akkor szájon át is fertőződhet egy kullancs terjesztette kórokozóval, és elszenvedheti a kúláz okozta tüdőgyulladást, ami hát elég csúnya betegség, jó ezt elkerülni.
Az ilyen esetek száma egyébként mennyire változott, akár emelkedett az elmúlt években? Ön is azt tapasztalja, hogy tényleg egyre több a kullancscsípéses eset és az ebből fakadó megbetegedések száma?
Lineárisan évről évre nő, és csak egy példát mondok, közelmúltban volt az őrségben egy közel 40 fős kiránduló csapat, aki fertőző kecsketejet ivott, és kulázas tüdőgyulladásba betegedtek meg ezek az emberek, és kerültek kórházba. Tehát a járványtan az egy olyan dolog, ami nem feltétlen a nagy számok bűvöletét hordozza. A fertőző betegségek tekintetében a gondolkodásmódunkat át kell állítani, hogy mi rólunk van szó, tehát ad abszurdum, az a kórokozó minket vesz célkeresztbe, tehát magunkat védjük meg, tehát legyünk önzők és egoisták. Ezt egy irodalmi példával tudom érzékeltetni a hallgatókkal, hogy mit jelent az egoizmus a fertőző betegségek tekintetében. Karinti a halálos ágyán feküdt, és egy barátja megkérdezte, hogy hogy érzi magát, azt válaszolta, hogy a járvány alászállóba van, ma már csak én halok meg. Hát a fertőző betegségek tekintetében ne bagatelizáljuk a betegszámot, mert mindig arra gondoljunk, hogy ad abszurdum az a kórokozó minket vesz célkeresztbe, és abban az esetben, hogyha szakszerűen védekezünk, és szakszerűen fertőzésmentesen kullancseltávolító kanállal távolítjuk el a vérszívót, akkor nem fertőződhetünk meg a kórokozókkal.
És ha esetleg valaki nem tud arról, vagy tud, de nem fordult orvoshoz, és esetleg valakit megcsíp a kullancs, milyen tüneteket érdemes figyelni, észrevenni, ami összefügghet a kullancs csípéssel, és akkor bizony indokolt orvoshoz fordulni?
Hát bármikor kullancsípés ér bennünket, akkor a naptárunkba fel kell jegyezni az időpontot, és azt a testtájat, ahol megcsípett a kullancs, a csípés területét tanácsos egy hónapig figyelemmel kísérni, hogy ott helyileg van-e valami látható tünet, és hogyha a csípést követő napokba, hetekbe lázzal, rossz közérzettel kísért állapotba kerülünk, akkor mindenféleképpen el kell menni a házi orvoshoz, vagy négylábú kedvencünkkel az állatorvoshoz, és el kell mondani első sorba azt, hogy mikor és mely testtájon volt kullancsípés, hogy ez a fontos tény ne csusszon ki a vizit során a látókörből. Aki betartja a főszabályt, hogy óránként a természetbe tartózkodás során kullancsvizitet tart, és ad abszurdum a bőrbe rögzült kullancsot kullancseltávolító kanállal távolítja el, az biztonsággal töltheti a szabad idejét a természetbe.
Szigma, a holnap világa.
Egy Róma melletti településen meghalt egy 82 éves asszony nyugat-nílusi lázban, és a térségben további megbetegedésekről is beszámoltak. Rusvai Miklós virológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora szerint a mediterrán országokban július közepétől rendszeres ez a fertőzés, sőt, Magyarországon is előfordulhat. A riporter Ignát Márk.
A nyugat-nílusi láz Európa szerte meglehetősen gyakori, nálunk is rendszeresen előfordul. Az északi elterjedésének határa az nagyjából Lengyelország. Magyarországon 2002 óta minden évben fordulnak elő megbetegedések. Szerencsére haláleset Magyarországon eddig csak egyszer volt 2022-ben, de a mediterrán országokban rendszeresen előfordul, évente átlagosan 1-2 tucatnyi haláleset van. Olaszországban, Görögországban a leggyakoribb, Olaszországban tavaly több mint 400 eset volt, Görögországban több mint 200 eset. Tudni kell, hogy általában nagyon enyhe tünetekkel vagy tünetmentesen zajlik a fertőzés, esetleg enyhe légzőszervi tünetek vannak, de amikor az úgynevezett neuroinvazív törzsek okoznak fertőzést, akkor esetleg agyvelőgyulladás is kialakul, és ez az, ami végzetes kimenetelű lehet.
Ezek miatt vannak a halálesetek?
Igen, ezek az utóbbiak azok, amelyek haláleseteket okoznak. Egyébként a vírus kizárólag szúnyogokkal terjed, és ezért szezonális. Most kezdődik majd nagyjából a szezonja, tehát júliusban szoktak az első esetek lenni, hiszen a szúnyogoknak fel kell szaporodni a téli szünet után, illetve a betegségnek is van egy nem túl hosszú lappangási ideje, tehát július közepétől szoktak megszaporodni az esetek, és egészen november közepéig tartanak.
Mik a tünetek, és hogyan kezelik ezt a betegséget, illetve mitől függ az, hogy átvált ebbe a lehetséges halálos kimenetelű lefolyásba?
Ez csak és kizárólag a vírustörzsön múlik. Vannak olyan mutánsok, amelyek ezt a súlyosabb korformát idézik elő, tehát ezt mi sajnos nem tudjuk befolyásolni. A tünetek azok, ha jelentkeznek, tehát ahogy mondtam, körülbelül 70-80%-ban tünetmentes fertőzés is lehet, de ha tünetek jelentkeznek, akkor influenza-szerű tünetekkel szokott járni a leggyakrabban, illetve a súlyosabb lefolyású esetekben fejfájás, tudatzavar, úgynevezett kényszermozgások, tehát öntudatlan mozgások jelentkeznek már, de ez, még egyszer mondom, nagyon ritkán fordul elő.
Hogyan terjedhet a betegség?
A vírus hordozói és a természetben a fenntartói különböző madárfajok, és a madárfajokról viszik át a szúnyogok az emberre. emberről emberre nem tudja átvinni a szúnyog a fertőzést, tehát az ember az úgynevezett biológiai zsákutca, tehát mi nem adjuk tovább a fertőzést sem direkt úton, tehát közvetlen érintkezéssel, tüsszögés, kézfogás, stb. Nem terjeszti a vírust, és a szúnyog sem viszi át egyik emberről a másikra, csak és kizárólag mindig madár a fertőzés eredete, és a szúnyog így viszi át a fertőzést. A különböző módon történő szúnyoggyérítés ezért nagyon fontos a lakott területek környezetében, tehát nem csak a kellemetlen kedése a szúnyogoknak az, ami ezt indokolja, hanem járványvédelmi okai is vannak.
Másik betegség, a szomszédos Horvátországban megjelent a lépfene, és hirtelen elhullást okozott a marha állományban. Ez veszélyes lehet az emberre, tovább terjedhet-e?
Sajnos igen, ez is veszélyes az emberre. Különböző mértékben fogékonyak a különböző fajok, tehát a legfogékonyabb a szarvasmarha és a juh, tehát a kérődzők, ennél jóval kevésbé fogékony a sertés és az ember, és szinte teljesen rezisztensek, vagy nagyon ellenállóak a húsevők, illetve a madárfajok. Az emberben az úgynevezett tüdőlépfene a legveszélyesebb, de ez megint csak nagyon ritkán fordul elő. Ez az, amikor halljuk, hogy különböző közszereplőknek fehér porral teli borítékokat küldenek, ugye ez a spórája a lépfene baktériumnak, ami rendkívül ellenálló, évtizedekig fertőzőképes maradhat, és az ilyen egy-egy állatra kiterjedő fertőzés, tehát nem kiterjedt járványok, hanem csak egy-egy ilyen megbetegedés történik állatok körében, akkor az általában valamilyen talajból előkerülő, tehát régi dökút, vagy árvíz kimos valamilyen tetemet, és ilyenkor kerülhet át egy-egy állatra a spór.
Emberre hogyan kerül át?
Emberre vagy sebb fertőzés, tehát a fertőzött állatok boncolása révén juthat be, vagy pedig a vágóhídi munkások szoktak fertőződni, illetve bőrszőrfeldolgozóknál, és ez azért veszélyes, mert ez a belélegzett forma, tehát a tüdőlépfene, ahogy mondtam, az az ember esetében a legveszélyesebb, a sebfertőzések azok kevésbé, viszonylag könnyen kezelhetők, a tüdőlépfene az az, ami esetleg végzetes lehet.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.